A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Április 12-én parlamenti választások lesznek Magyarországon. Bizony forrong a hangulat az országban és Európában is, hiszen nagy a tétje a választásoknak. A választások menetéről, a levélszavazatok visszaküldésének módozatáról, külképviseleti munkáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője, Dolhai István főkonzul úr, tisztelettel köszöntöm, Isten hozta.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben műsorunk témájával kapcsolatos kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Főkonzul úr, bő másfél éve vezeti a csíkszeredai külképviseletet, melyek az eddigi tapasztalatai Székelyfölddel, a székely emberekkel kapcsolatban?
Így van, és olyan gyorsan elment ez a másfél év, mint ahogy a filmben mondják, a füst a kulcsukon. Nagyon nagy élmény Csíkszeredával főkonzulnak lenni, egy óriási megtiszteltetés, egy ilyen közösségben dolgozni, egy ilyen közösségért dolgozni, és nagyon sok feladat van, hála jó Istennek, úgyhogy ez ember nem unatkozik, és tényleg azért is érzékeli talán úgy, hogy olyan gyorsan eltelt ez a másfél év, mint hogyha most beszélgettünk volna önne, hiszen azt hiszem, hogy a beiktatásomat követően is voltam önnél egy interjún itt a rádióban.
Igen, 2024. szeptemberében.
Így igaz, és tényleg olyan, mintha tegnap lett volna. És mindamellett rengeteg dolog történt azért az elmúlt másfél évben. Nagyon sok olyan projekten vagyunk túl, ami az embernek a szívét melengeti. Rengeteg kulturális programba vettünk részt közösen városokkal, akár Marosvásárhelyel, akár Csíkszeredával, akár Sepsiszentgyörggyel, Kovásznával, Udvarhelyel, Gyergyóval, nagyon szinte mindenkit sorolhatnék. Nagyon sok helyen jártam, falunapon, városnapon, meghívtak különböző eseményekre. Mi is közösen szerveztük eseményeket így falvakkal, városokkal, úgyhogy egy óriási élmény volt. Március 15-ét itt megélni Székelyföldön, ez egy teljesen másik élmény, mint mondjuk Magyarországon, vagy akár a Párciumban. Úgyhogy nagyon csak pozitív élményekkel vagyok tele. Nagyon nagy feladat természetesen egy ekkora főkonzulátust vezetni, amit már ugye mondtam, hogy a világ legnagyobb magyar főkonzulátusa, nagyon sok ember, nagyon sok ügy, de hát ez a szép benne.
Bizonyára ismeri a moldvai csángó magyarok helyzetét, ők egy speciális helyzetben vannak. Miben tudnak segíteni ennek a közösségnek a helyzetét?
Igen, talán sokat beszélünk a tömb magyarságról, és talán kevesebbet a csángó vidéken élő magyar állampolgárokról és csángó magyar testvéreinkről. Nagyon szoros kapcsolat van egyébként a csángó vezetés, ott van egy nagyon jó vezetői stáb, akik egy viszonylag jó kialakított program mentén haladnak, ugye Polgár László vezetésével, és ott azok a magyar házak, amelyeket ott felépítettek, és ott azok a képzések, és azok az intézmények, amiket létrehoztak, azok nagyon-nagyon sokat segítenek azért, hogy ott megőrizzék azt a nemzeti kultúrát és identitást, ami ott a csángóknak van. Én most voltam a Csonkirály és Babkirály bál nyitóján, Bákóban, ez azt hiszem február végén volt, és egy sportcsarnokban 1500 csángó ünnepelt együtt. Hihetetlen élmény volt látni, és azt is végighallgatni az elnök úrtól, hogy amikor elkezdték ezelőtt 10-12 évvel, akkor 150-en voltak, és egy kis termet töltöttek, vagy viszonylag kis termet töltöttek meg persze ehhez képest. Most pedig óriási élmény volt látni, hogy mennyien vannak beöltözve, táncolva, jól érezve magukat, megélve a csángó magyarságukat. Hihetetlen jó érzés volt, nagy megtiszteltetés volt ott lenni, és nagy megtiszteltetés velük együtt dolgozni. Minden napi a kapcsolatunk, hála jó Istennek, minden ügyes bajos dolgaik fordulnak hozzánk, és mi is hozzájuk, úgyhogy kell egy aktív kapcsolattartás. Ott a polgármester asszonnyal is, Gajáncsán, nagyon jó a kapcsolat vele is, nála is voltam, a beiktatásán is voltam egyébként, amikor megválasztották, az is egy óriási élmény volt nekem, úgyhogy Gál Alinával is nagyon jó a kapcsolat, tehát igyekszünk mindenkivel tartani a kapcsolatot, persze kevesebbet jutunk el azért Csángóföldre, mint mondjuk a székelyvidékekre. Ez igaz, ettől függetlenül amit tudunk, abban megpróbálunk segíteni, és minden rendezvényünkre természetesen meghívjuk őket, és jelen is vannak, tehát egy aktív kapcsolat van közöttünk.
Igen, hát Székelyföldön ezen kívül ugye szórványterület nagyon nincs, de kell, hogy figyeljenek a szórvány közösségekre is, mondjuk Székelyföld határain lévő szórvány közösségekre?
Természetesen, hát ugye nem csak Csángóföldön, hogy ott van Barcaság és Brassó is, ott is azért mégiscsak szórványban élnek, és elég sokan magyarok, és ott is egy aktív kapcsolattartás van, nagyon sokat járunk, ugyanúgy konzulinapokat is tartunk egyébként Vákóban is, és ugyanúgy konzulinapot tartunk Brassóban is, vagy barcasági kis településeken, és igyekszünk tényleg egy mindennapi kapcsolatot fönntartani az ottani magyarsággal is. Ott is részt veszünk az eseményeken. Mi ahová meghívnak, elmegyünk, igyekszünk tényleg, vagyunk elegen, hála jó Istennek, kapunk nagyon sok meghívást, ez igaz. Tehát hogy csak március 15-ét mondjam, ha jól emlékszem, 29 különböző helyszínen voltak jelen kollégáink, úgyhogy nyilván nincs 29 kiküldött kollégánk, úgyhogy egy kollégánk több helyszínen is volt, sőt, a bukaresti kollégáktól is kellett segítséget kérni, hogy minden egyes meghívásnak eleget tudjunk tenni. Erre törekszünk is, ez mindegy, hogy honnan érkezzen, akár Tömvidékről, akár Szórványról, elmegyünk, ahová meghívnak.
Főkonzul úr, évek óta szó van a marosvásárhelyi konzuli iroda lehetőségéről. Mit tud erről nekünk mondani? Mi itt várnánk, hogy legyen, de most csendövezi.
Hát az igazság, hogy ez egy kétoldalú államközi megállapodást kell ahhoz, hogy itt konzuli iroda nyíljon. Én megmondom őszintén, hogy nem látok erre jelen pillanatban különösebb esélyt, főleg annak tükrében, hogy van egy megállapodás a román és a magyar állam között, hogy hol vannak konzuli külképviseletek, akár Magyarországon, vagy a Romániának is, és itt Romániában Magyarországnak. És
ezek arányos kell, hogy legyen?
Igen, hát arányosan vannak meghatározva, én azt gondolom, úgyhogy jelen pillanatban én nem tudok arról, hogy ennek lenne bármiféle iránya, vagy látszana valamilyen megoldás ezzel kapcsolatban. De én nem is, megmondom őszintén, azért Marosvásárhelytől Kolozsvár is, gyakorlatilag most már itt az autópálya 50 perc a belváros körülbelül, és mondjuk Csíkszereda is 2,5 óra, tudom, mert ugye most jöttem. Úgyhogy, és mi is járunk ide minden héten konzuli napra. Tehát ugye egy elég aktív kapcsolattartás van ma már szerintem itt az állampolgárokkal. Eljövünk ügyesbe és dolgaikba, segítünk útlevélbe, honosításba, bármilyen anyakönyvezésbe, amire szükségük van. Úgyhogy én szerintem elérhetőek vagyunk. De nyilván ez egy két oldalú kapcsolatokban gyökerező megoldása lehet ennek, amit ugye Bukarest visz, tehát ezeket a billad dolgokat, és nyilván két külügyminisztériumnak kell ebben megállapodni, hogyha van ilyen szándék természetesen.
Milyennek látja most az anyaország határain kívülre szorult magyar közösségek, köztük az erdélyi magyarok és a székelyek helyzetét, most már belülről is látja, hiszen itt él közöttünk?
Hát az igazság, hogy nekem nagyon pozitív képem volt mindig a székelységről, és ez a pozitív képem csak tovább erősödött. Nyilván nem egy könnyű helyzet azért, egy kisebbségi lét, mégis ott a tömbben azért, tehát hogy a többségben vannak ugye székelyek, nagy részében a városoknak, és ez különböző feladatokat és nehézségeket is ró azért a városvezetőkre, vagy a településvezetőkre. Tehát nagyon kényesen ügyelni kell az egyensúlyra, nagyon kényesen ügyelni kell arra, hogy az identitásuk ne sérüljön, és ezt egyébként jól csinálják. Nagyon sok fiatal polgármester van, nagyon sok fiatal vezető van jelen pillanatban Maros megyében is, és Hargita megyében, és Kovászna megyében is. Én abszolút azt gondolom, hogy nyilván kell a tapasztalat. Mindig is kellett az, hogy legyenek olyan tapasztalat politikusok, akik ismerték azt a történelmet, amiből jön a közösségnek az ereje, de azért nagyon sok fiatal is kell ahhoz, hogy a 21. század kihívásainak meg tudjanak felelni. Hiszen ma már akár közösségi vezetőnek lenni, vagy polgármesternek lenni, az teljesen más, mint mondjuk a 90-es évek elején, közepén volt. Sokkal másabbak a feladatok, sokkal szerteágazóbbak, kommunikációs készségek kellenek, rögtön reagálni kell mindenre, és ez olyan képességeket és olyan olyan közösségi média kezelést igényel, amihez szükség van egy generáció váltáshoz is, és én azt látom, hogy van ilyen jellegű váltás, és ezek a politikusok, ezek a közösségi emberek, ezek jól megoldják azt a feladatot, hogy városvezetők vagy megyevezetők struktúrákat visznek, koncepciókat gyártanak, de mégis mellette azért a tájékoztatás részével is nagyon sokat foglalkoznak, és a közösségi médiát ma már figyelmen kívül hagyni, akár városvezetőként, akár milyen vezetőként, közösségi vezetőként nem lehet.
Nyilván megvannak ennek a hátulütői is, de ebbe most ne bonyolódjunk bele. Romániai szemmel nézve kissé, hát bonyolult a magyarországi választási rendszer, hiszen egyéni jelöltekre és pártlistákra is lehet szavazni. Hogy lesz ezekből képviselői mandátum?
Hát igen, az igazság az, hogy tapasztalt a itteni választópolgárok magyarországi választási tudásával kapcsolatban az, hogy valóban nagyon bonyolultnak látják, és ez innen nézve teljesen érthető is. Hiszen azért a román választási rendszer sokkal egyszerűbb, egy tisztán listás választási rendszer, és az ember beüti a pecsétet, ahogy itt mondják, hogy pecsételnek.
Igen, pecsételünk, nem
X-elünk. Igen, az adat párt mellé, és akkor az, hogy megvan. Magyarországon ennél sokkal bonyolultabb, több lépcsős választási rendszer van, és ebbe két részből tevődik össze. Az egyik ugye a listás választás, és a másik pedig az egyéni választókerület, és ennek vannak előnyei nyilván, és amikor 90-ben ezt kitalálták, akkor ugye azt gondolták, az ott az alapvető gondolat, hogy egy-egy képviselő az a saját régióját sokkal jobban tudja képviselni, és annak érdekeit, és ez egyébként jól is működik, azt gondolom. És azok a képviselők, akik jól végzik a munkájukat, azok akár több évtizede is ott vannak ebben a pozícióban, mert bizony a választók megszolgálják azt a bizalmat, amit ott a beléjük fektetne. És még egy félreértés van egyébként a magyarországi választási rendszerre kapcsolatban itt a átlag erdélyi magyarok fejében, hogy az magyar választási rendszer az azt szerint tesz különbséget választó és választók között, hogy valaki határon túli, mert ugye nagyon sokszor mondják ezt, hogy a határon túli a szavazata így súly, vagy magyarországi. Alapvetően nem ez a különbség, a magyar választójog az azt szerint tesz különbséget választó és választók között, hogy van-e magyar állandó lakcíme Magyarországon, vagy nincsen. Ez az egyetlen különbség. Teljesen mindegy, hogy valaki hol született, tehát hogy Erdélyben született, vagy bárhol a világon, az nem az a különbség. Tehát az a különbség, hogy van-e magyar állandó lakhelye. Tehát hogyha egy Magyarországon született választópolgár kiköltözik Londonba, ott munkát vállal, és megszünteti a magyarországi állandó lakhelyét, ugyanolyan külföldi címes és ugyanolyan levélszavazata lesz, mint bármelyik határon túl élő magyar állampolgárnak. Tehát így azért mondom, hogy ez az alapvető különbség, és nyilván, hogyha Magyarországon él, és ott van állandó bejelentett lakhelye, akkor viszont van egy választókerülete, ahol az egyéni képviselőre is kell szavazzon, úgy, ahogy az előbb elmondtam, azokból az okokból kifolyólag. Ha viszont nem, akkor nyilván csak a listára fog szavazni. És egyébként ez ettől teljesen független, hogy hol született, hogy Kárpátalján született, vagy Délvidéken született, vagy Erdélybe született, vagy Clevelandbe született, vagy New Yorkba született, teljesen mindegy ebből a szempontból, mert gyakorlatilag ugyanúgy listára szavazhat. És Magyarországról nézve, ugye, azok a lakcímkártyán dől el ez egyébként, mert hogyha valaki előveszi a lakcímkártyáját, és azon egy magyarországi cím van, akkor neki ott is állandó lakhely van, tehát állandó bejelentett lakcíme van, akkor ő bizony Magyarországon kell, hogy szavazzon, vagy hogyha éppen nem Magyarországon tartózkodik, akkor át kell jelentkeznie külképviseletbe. Attól függően, hogy a világ melyik pontján tartózkodik, ebből a szempontból, hogyha valaki itt tartózkodik Marosvásárhelyen, adott esetben is mondjuk van egy állandó magyarországi lakcíme, és április 12-én itt lesz, és nem megy Magyarországra abba a választókerületbe szavazni, akkor van lehetősége, hogy külképviseleti névjegyzékbe vegye magát, kérje magát, ezt megteheti ügyfélkapunk keresztül, vagy megteheti, hogyha nincsen esetleg ügyfélkapuja, akkor be kell menni vagy a csíkszeredai, vagy a kolozsvári főkonzulátusra, és ezt személyesen is
átkérheti. Ez most még lehet?
Ez április 2-án 16 óráig van lehetőség a választópolgároknak.
Hát még két nap.
Így van, még két nap forrá, és mondom el, hogy mindenkinek fölhív a figyelmét, akinek ilyen van a lakcímkártyán, és még nem tette meg, akkor van erre lehetősége, és élni szeretne szavazó jogával természetesen. akkor ezt megteheti, hogyha valakinek az van rajta, hogy külföldi cím, és azért érdekes ez, mert hogy nyilván Magyarországról nézve külföldi cím, tehát ez nyilván az emberi tám, hogy az erdélyi székely emberek is azt mondja, de hát én nem külföldi nélkül, én is élek. Igen, igen, de hát Magyarországról nézve az külföldi címnek minősül, tehát így kell értelmezni. Tehát ez az alapvető különbség a magyar választójogban, hogy valakinek van-e magyar állandó lakcíme, vagy nincsen. Semmilyen más választóvonal nincs ebben.
Igen, egyébként hány mandátumról dönthetnek a határon túli szavazatok? Mert ugye ez is korbácsolja az indulatokat Magyarországon, hogy miért kell beleszólni külföldi ügyekbe, ugye innen nézve, de ez alapvetően úgy gondolom, hogy nem befolyásolja, vagy igen? A választások kimenetelét?
Hát ez nyilván választási szakembernek kell lenni, hogy ezt az ember megválaszolja ezt a kérdést, ez egy nagyon nehéz kérdés. Sok múlik azon, hogy mekkora a részvétel természetesen, de az eddigi tapasztalatokból lehet kiindulni, és azok tények, hogy egy kötője kettő mandátum sorsa múlik ezen valójában, hiszen 106 egyéni választókerületben egyéni képviselőt választunk Magyarországon, és az összes többi a 199-ből az, ami a listáról bejött szavazatok között oszlik el. És azért mondom, hogy nagyjából ezt az arányt kell ugye figyelemben venni. Ez így alakult ki ez a választási rendszer, a törvényhozónak ez volt a szándéka ezzel, úgyhogy nagyjából most ezek szerint, a szabályok szerint kell, hogy ez, vagy bonyolítjuk a választásokat, úgyhogy ez szerint lesznek a mandátumok is kiosztva. Tehát én azt gondolom, hogy a tapasztalat alapján egy-két mandátum.
Mondjuk el, hogy hogyan zajlik a választásokra vonatkozó levélszavazás menete. Volt egy regisztráció, az az időszak már lezárult. Most ott tartunk, hogy sokan megkapták már a szavazati levélcsomagot, de még nem mindenki. Mely a határidő, amíg ki kell, hogy hordják?
Így van. A regisztráció március 18-án lezárult, akkor összesen a világban 497 ezerre regisztráltak, és ehhez képest 2022-ben, ha jól emlékszem, 456 ezer volt a regisztráltak száma. Ez egy olyan 30 ezerre, több mint 30 ezerre több ember, ezt ugye világszinten nézzük. Ha azt nézzük, hogy egyébként 900 ezer embernek van szavazó joga a világon, hogy szavazzon, és abból, hogy ennyien regisztráltak, az egy 50-valahány százalék, 52-53 százaléka körülbelül az, akik regisztráltak a szavazásra. Erdélyből, illetve Romániából 311 ezer regisztráció érkezett be, és ez a 311 ezer ember kapja meg most a levélcsomagját a héten, illetve kapta már meg egy része. Április 5-éig kell megérkeznie a postán, hogyha ott nem kapja meg bárki, akkor bizony utána kell járni, hogy akkor mi van ezzel a levélcsomaggal.
Hol lehet utána?
Ezt megteheti főkonzulátusokon, tehát mind a két főkonzulátuson megteheti, akár Kolozsváron, akár Csíkszeredában személyesen tudja megtenni, és akkor meg tudjuk nézni, hogy egyébként hová kérte a levélcsomagját. Ezért is fontos a regisztráció, hogyha valaki közben elköltözött, csak mert nem emlékezett éppen, hogy hová regisztrált, akkor meg tudjuk mondani neki, hogy egyébként valószínűleg hová kapta meg ezt a csomagot, vagy hogyha ő a rendes címét adta meg, és mégsem kapta meg valamilyen oknál fogva, akkor tudunk neki új levélcsomagot adni. De mivel az azonosítólapot kitölti, azon, hogy ezt kitölti a személyes adatait, az mindenképpen egy szavazat.
Tehát kettős szavazás
nem, az nincs. Hát amikor az első dolog, amikor beérkezik az MV-hez, akkor az azonosítólap alapján, akár az legyen a személyi szám, amit mondjuk beírt, akkor az azonnal kiveszi a választói jegyzékből azt az embert, és az már szavazottnak minősül. Tehát, hogyha akárhány szavazatot bárki nem tud leadni, hiszen a személyi szám alapján azonnal kikerül a választói névjegyzékből. Ez egy jól működő rendszer egyébként ilyen szempontból, úgyhogy ezzel nem lehet játszani.
De elméletileg április 5-ét azért érdemes megvárni.
Ugye, igen, mindenképpen addig meg.
Mert hogy a levélcsomagot lehetett kérni a saját címére, vagy a konzulátusra, ugye?
Így igaz, tehát ez a két lehetőség van. Csíkszeredai főkonzulátusra, és jól emlékszem, hogy 6700 ilyen levélcsomag érkezett, és azt viszont csak nálunk lehet, csak személyesen kivenni, és ott kell egy személyigazolványt is fölmutatni.
Családtagok nem lehet?
Nem, csak akinek a nevére szól a levélcsomag, ő veheti át, megmutatja a személyigazolványát, átadja adjuk neki. Ha úgy dönt, és ott szeretne szavazni, akkor ezt a főkonzulátuson megteheti, biztosítunk hozzá fülkét, ott az urna be tudja dobni. Ha úgy dönt, hogy hazaviszi, és akkor ott töltik, akkor ezt teszi, tehát hogy nyilván ez mindenkinek az egyéni döntése. Én nagyon bízom benne, hogy sokan jönnek és veszik át a szavazócsomagjukat, ha már egyébként regisztráltak és úgy döntöttek, hogy akkor szeretnének ezen a választáson részt venni, és nyilván ez mindenkinek az enyéni döntése volt, hogy regisztrál vagy nem regisztrál, illetve hogy szavaz vagy nem szavaz. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy ha már regisztrált, akkor éljen ezzel a jogával.
A magyarországi választások menetéről, levélszavazatok visszaküldésének módozatáról, külképviseleti munkáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezetője Dolhai István. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ru. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! A főkonzul úrról szeretnék kétszer szólni, ha lehetséges.
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok! Homorodalmázott Iluska néni vagyok, a 90 éves.
Istenítesek!
Pár évvel voltak a gyermekeimnek az állampolgársági esküvői letétésével, és akkor mondtam, volt egy beszédet. És azt mondtam, hogy valamikor, mikor egy kislány voltam, akkor nem én mondtam Magyarország, hanem anyaország. De én például vettem az egri csillagokot, amikor a két anya megcserélt, két anyánál megcserélődtek a gyerekek. A török gyerek ment a magyar anyához, a magyar anyához ment a török gyerek, a másikhoz meg a magyar gyerek, de mikor az anyát megkapták, mindegyik örömmel ölelt az édesanyja nyakát. És ez nálunk is most így van. Nekünk Magyarország anyaország. És ha nem legyen senkinek a nehézségére, hogy senki ne kritizálja azt, hogy mi mély vagyunk, mély tartozunk oda, de valamikor együtt voltunk, együtt születünk, együtt kéne megkoljunk. Isten áldja a főkönyvő úr, sok sikert kívánok továbbra is. Hajrá Magyarország, hajrá Orbán Viktor!
Na, köszönjük szépen, Iluska néni, ezeket megkérem, hogy mellőzzük az ilyen hozzászólásokat, de főkonzul úr, ez nem egy politikai műsor, technikai információkat nyújtunk benne.
Köszönjük szépen a jó kívánságokat.
És akkor ott tartottunk, hogy levél szavazatcsomag megérkezik. Mit tartalmaz? Aki már korábbi években szavazott, nem változott, ugye azokhoz képest, az előző évekhez képest semmi, de említette, hogy ki kell tölteni egy nyilatkozatot. Az mit szolgál?
Egy azonosító lapot kell kitölteni. Ez egyszerűsödött egyébként 2022-höz képest. Ennek az oka az, hogy a Romániából beérkezett szavazatokból 40-valahány ezer volt érvénytelen. Ennek az érvénytelenségnek általában két fő oka volt. Az egyik az, hogy az azonosító lapot azt nem írták alá. Tehát az azonosító lap ez egy nagyon egyszerű és nagyszerű azonosításra szükséges dokumentum. Itt a nevet kell kitölteni, értelemszerűen úgy, ahogy a magyar okmányokon van, a születési helyet és a születési dátumot, és a négy magyar okmány közül, ami az egyik a lakcímkártya, az a kis pirosfehér zöld kártya, ami rajta van a magyar személyi szám, azt lehet oda beírni, aztán van a személyigazolványnak a száma, van az útlevélnek a száma, és van a honosítási okiratnak a száma. Ebből egyet kell kitölteni. Ha valaki kettőt kitölt, az nem baj, de egyet mindenképpen ki kell, és a végén van egy pirossal körberajzott kicsi kocka, ott pedig alá kell írni. És nagyon sokszor ez az aláírás elmaradt. Tehát a technikai folyamat az úgy néz ki, hogy a borítékban van egy nagy boríték, van egy kis boríték, egy azonosítólap és egy szavazólap. A szavazólapot mindenki kitölti lelkismerete szerint, összehajtja, beleteszi a kis borítékba, azt lezárja, nagyon fontos, le kell zárni, hiszen az anonimitás a szavazásnak így biztosítható. Majd aztán kitölti az azonosítólapot, úgy, ahogy mondtam, név, születési hely, születési idő és az egyik magyarországi okmányának a száma, és aláírja.
Ja, és ez még fontos, hogy a teljes névvel írjuk alá, ugye? Nem az aláírásunkat használjuk, hanem a teljes nevünket.
Teljes névvel, vagy úgy, ahogy egyébként a személyigazolványán volt az aláírás, úgy is megfelelő. Tehát, hogy az a lényeg, hogy alá legyen írva. Az, hogy most a személyigazolványon szereplő aláírásra, mert mondjuk szignót használ, vagy a teljes nevét kiírja, az teljesen minden ilyen szempontból, de úgy, ahogy, az okiratán aláírt ugyanúgy. Majd utána ezt az azonosító lapot beleteszi a nagy borítékba, és mellé teszi a lezárt kis borítékot, és ezt is lezárja, és utána eljuttatja a külképviseletünkre, vagy feladhatja postán is, annak is megvan a lehetőségére, én mindenkinek azt javaslom, aki tudja, ismerős barátot, akiben megbíz, rábíz a szavazócsomagját, hiszen ezt a törvény megengedi, és elhozzák a kolozsvári vagy a csíkszeredai főkonzulátusra, amely közelebb van, és ott bedobják az urnába, akkor biztosan el fog jutni. Én mindenkit arra biztatok, hogyha nem tudja, kétsége van, akkor kérdezze meg, mi is rendelkezésre állunk, akár a kolozsvári, akár a csíkszeredán is a kollégák, mindenki rendelkezésre áll, hogy segítsen abban, hogy akkor ezek pontosan is jó legyenek összerakva ezek a szavazócsomagok, mert ha már valaki eldöntött és elhatározta, hogy élni akar ezzel a jogával, akkor azt érvényesen tegye.
Uh-huh. Azért a Korodi Ágóta SMS-ben, jó napot kívánok, péntekig még nem kaptam meg a levélcsomagot, nem tartózkodom állandó jelleggel Csíkszeredában. Holnap megyek be a városba, ha akkor sincs a postaládámban, mi a teendő?
5-e után tud bejönni, mert 5-ét vállalta a román posta, hogy küldi
hát
az
péntek gyakorlatilag, igen, az péntek, harmadika, ugye?
Igen, tehát hogy addig kell várni, hogy az megjöjjön, ha nem jön meg, akkor be kell jönni a főkonzulátus, és akár Csíkba, akár Kolozsváron, és akkor meg tudjuk nézni, mi a helyzet ezzel a csomaggal.
Igen, itt egy érdekes észrevétel, Lajos írja, jó napot kívánok, mivel magyarázza a tisztelt meghívott, hogy elhunyt személyek nevére is küldtek választási csomagot? Ez jó indulattal is pénzkidobás, Lajos. A kérdés az, hogy tudták-e, hogy elhunyt, bejelentették-e, hogy elhunyt az illető, ugye?
Ez így van, alapvetően ez egy állampolgári kötelessége mindenkinek, hogy akármilyen életeseményében történő változást, ezt bejelentse a magyar hatóságoknak. Ezt egyébként minden eskünk elmondjuk, Kolozsváron is, Csíkszeredában is minden kollégám elmondja, mert nincs honnan egyébként, hogy a magyar közigazgatás értesüljön az életeseményekről. Ez igaz a születésről, ugye a halálesetről, a házasságkötésről, a válásról, mindegyiket be kell jelenteni, és ezt mi általában itt konzuli napon Marosvásárhelyen be is vesszük, be is anyakönyvezzük, és olyankor abban a pillanatban kikerülnek egyébként ezekből a rendszerekből. Ha ez nem történik meg, akkor nyilván előfordulhat ilyen. Én azt gondolom, hogy tavaly novemberben érkezett ugye egy nagyobb levél csomaga az MVI-től, amikor tájékoztatta a választásra jogosultakat arra, hogy akkor ők magyar állampolgárok, és ha nem regisztráltak, akkor regisztrálják, egy ilyen figyelemfelhívó levél volt. Ennek folyamányaképpen rengetegen jöttek és jelentették be egyébként hozzátartozójuk halálesetét. Hála jó Istennek, és egyre inkább és egyre többen teszik ezt meg, és egyre tudatosabbak az állampolgárok, amire én mindenkit nagyon biztatok, hogy tegye meg. Én őszintén megmondom, hogy én nem látom ezt, tehát ezt nem érzem tömegesnek, ezt a problémát. Persze biztos, hogy előfordul, mert ugye nyilván olyan is van egyébként, hogy mondjuk akik most a héten haltak meg, nehogy Isten, vagy a múlt héten, azok már nyilván benne voltak a rendszerben, az már a posta rég elkezdte ennek a kézbesítését, persze, hát ilyenek előfordulhatnak, de egyébként normál esetben, hogyha az összes többi országnak a korfáját nézzük, a választói korfáját, akkor nem kiugróan magasabb a 100 év felettiek aránya a határon túli szavazók körében, mint bármelyik ország választópolgárai körében. Tehát, hogy ilyen van minden választási rendszer, és ez előfordul, és ez kikerülhetetlen. Nyilván én azt gondolom, hogy jó érzésű ember nem viszi el a halott hozzátartozójának a szavazatát, és adja le. Én nem mondom, hogy nincs ilyen, mert nem tudhatom természetesen, de azt gondolom, hogy jó érzésű ember nem csinál ilyet.
Én azt írja egy hallgató, ha valakinek budapesti lakcímkártyája van, de Csíkban tartózkodik, beteg, és nem tud elmenni a konzulátusra, kiviszik-e a mozgó urnát a lakására?
Nem.
Nem.
Nem, ez csak Magyarországon lehetséges.
Tehát gyakorlatilag akkor, ha szavazni szeretne, akkor valahogy
be kell jutni. Hát először is át kell jelentkeznie, tehát hogyha budapesti címe van, és itt lesz Csíkba, ha jól értem a kérdezőt.
És arra van lehetőség még két nap, ugye április másodikáig?
Igen, az április másodikáig ügyfélkapunk keresztül megteheti. Ha nincsen ügyfélkapuja, akkor viszont kell egy külképviseleti névjegyzékbe való vételi dokumentumot kitölteni, ott egy meghatalmazottat meg kell hatalmazni, hogy hozza be a konzulátus ezt a papírt két tanúval, és akkor mi ennek alapján átjelentjük Csíkba, és ekkor tud utána szavazni Csíkszeredában, most ugye a Szapiencián lesz majd a jelenléti szavazás április 12-én.
Milyen idő közben, mármint a vasárnapi szavazás április 12-én azok számára, akik most itt szavaznak külképviseleten?
Az reggel 6-tól este 7-ig lesz.
A Magyarországhoz hasonlóan.
Így van, abszolút így van.
Csak hogy itt van egy óra értalmadás.
Igen, de helyi idő szerint kell tervezni.
Igen, egy másik hallgató írja, jó napot kívánok, meg szeretném kérdezni, ki fogja elvinni a szavazó leveleket a megfelelő helyre? Hát most az a kérdés, hogy a szavazatokra gondol-e, de tételezzük fel, hogy a szavazatok hogy jutnak ki, biztonságosan kijutnak gondolom a nemzeti választási irodához, vagy itt számolják meg?
Nem, mi visszük ki, de mi csak azt számoljuk meg, hogy hány szavazat érkezik meg, ezt naponta megtesszük. És aztán mi konzuli futárként, külügyi futárként visszük át a határon, és akkor szépen futárosítjuk, konzulkolléka kíséri, megfelelő akkreditációs dokumentumokkal.
Tehát gyakorlatilag a kis borítékokat viszik.
Így van, hát természetesen igen. Tehát mi csak a számát, hogy hány darab jött be, azt számoljuk, és utána elviszik az NVI-hez, ott az NVI-ben ott van egy úgynevezett konzuli futárbontás, amikor az NV átveszi ezeket a szavazatokat, és akkor ott fog majd a tényleges bontási számolás megtörténni, hogy akkor ki és hogyan szavazott.
Most ezeket a levélszavazatokat meddig lehet bevinni a konzulátusra?
Ezt is április 12, és ugyanúgy, mint a jelenléti szavazás, reggel 6-tól este 7-ig.
Tehát este 7-ig?
Igen, 12-i, normál esetben, tehát most szombattól kezdtünk nyitni, akkor reggel 7-től este 9-ig, és 11-én pedig reggel 7-től este 10-ig lehet behozni. Tehát, hogy itt normál esetben így vagyunk nyitva, itt most húsvéttől mindentől függetlenül főkonzulátuson várunk mindenkit, ez Kolozsvárra és Csíkszeredára is igaz, aki le akarja adni a szavazatát, ez ebben az időintervallumban le tudja adni a levélszavazatát. A Gál Sándor utcába vesszük át egyébként a levélszavazatokat, és a jelenléti szavazás az pedig a Szapiencia Egyetemen lesz 12-én.
Most még, aki úgy dönt, ajánlott postára tenni a szavazatot? Mert hát ugye ez a román postát, meg a magyar postától függ, de elméletileg
jövő
péntekig meg kellene, hogy érkezzen.
Így van.
Magyarországra.
Normál esetben 11-én éjfélig kell, hogy odaérjem. De ez ugye szombat éjfél, tehát én azt mondom, hogy én mindenkit arra biztatok, hogyha van arra lehetőség, akkor küldje akár Csíkszeredára, akár Kolozsvárra, mert akkor biztos, hogy oda fog érni.
Igen, és itt egy fontos kérdés. Jó napot, a lakcímkártya elveszett, akkor nem lehetséges szavazni? De attól lehetséges. Be kell írni egy okmánynak a
így
számát.
Van. Tehát van személyigazolvány a magyar, akkor azt be kell írni, ha van útlevele, akkor azt, hogy az sincs, akkor a honosítási jogiratot, amit az eskütételkor kapott, azon van egy szám, azt kell beírni. Igen.
És fontos az, hogy ugye négy ablakocska van azon az azonosító lapon, egyet, minimum egyet. És
igen.
Négyet meg fölösleges.
Teljesen. Tenni,
megtehetik, ha akarják.
Hogyne.
De nem. Jó, azt írja egy másik hallgató, üdvözlöm a meghívottat és a műsorvezetőt. A kérdésem az, hogy honosítási okiraton az anya és a lánya neve is szerepel, de már a lány nagykorú lett. Mi a teendő, hogy külön honosítási okiratot kapjon a lány vagy az anyuka? Köszönöm szépen a választ, áldott húsvéti ünnepeket kívánok.
A honosítási okiratot, amikor a gyermek még kiskorú volt, akkor azért tették rá ugye egyben. Nem kell külön honosítási okirat a leánynak, hiszen ő ugye magyar állampolgár van, magyar személyigazolványa, valószínűleg hogy útlevele, vagy bármilyen okmánya. Hogyha nincsen, és mondjuk ezt szeretné ezt a számot beírni, akkor nyugodtan beírhatja azt, amit kaptak. Tehát, hogy ami még kiskorúként szerepel ő rajta, és az édesanyja is rajta van. Mert ugye ők egy honosítási okiratot kapnak. Ilyenkor egy család, ahol kiskorú gyermek is van, ott egy honosítási okirat van. De annak alapján el kell, hogy járjon minden hatóság.
Igen, hát hogy gyakorlatilag ugye, ha a lány nagykorú férhez megy, elköltözik, akkor ennek ilyen technikai akadályai vannak, hogy ha szüksége van rá, akkor anyukától el kell kérni, vagy anyuka kérje el a lánytól. Tehát
így van, de ez egyszerű. Egyéb akadálya nincs. Nem tudok... Hogyha van magyar személyigazolványa, van magyar lakcímkártyája, van útlevele, akkor nem tudok elképzelni olyan ügyintézési helyszituációt, amihez nem elég ez. De adott esetben valóban így van, akkor oda kell kérni. Mert ez egy egyszerű és olyan dokumentum, amit nem állítanak ki újra. Tehát, hogyha eltűnik, elvész, bármi történik vele, ezt nem pótolja. Ezt elmondjuk egyébként minden esetben, hogy vigyázzanak rá.
Fontos azonban, hogyha a lány férhez megy, akkor
a házasságát jelentse be, meg közben, ha nevet is vált, mert ugye az is abszolút előfordulhat, az ott esetben azt is be kell jelenteni, és újra kell gyártani a személyigazolványát, a lakcímkártyáját, és ez alapján ugye a választás névjegyzékben is más néven fog szerepelni.
Azt kérdi egy hallgató, jó napot kívánok, ha az azonosítón a születési helynél a Románia szó kimaradt, egyéb minden rendben befolyásolja-e a szavazatot? Köszönöm, Irma írja. Ugye a lakóhelynél Marosvásárhelyen, ha Románia lemaradt, akkor...
Nem befolyásol, és nem is kell odaírni, hogy Románia.
Igen, még nem tudom, főkonzul úr, azt hiszem, hogy mindent elmondtunk ezzel kapcsolatban. Egy percünk van összesen a műsorból, akkor mondja el nekünk, hogy kihelyezett konzuli napok a megszokott rendszerint működnek, mondjuk Marosvásárhelyre szerdánként jönnek.
Így van, minden héten szerdán jövünk Marosvásárhelyre. Most, hogy választási időszak van, most nem. Az igazság az, hogy minden energiánkat ez a feladat köti le. Ez egy 4 évente visszatérő munka, és egy óriási megtiszteltetés, hogy egy ilyen folyamatban részt vehetünk a kollégáimmal. Mindenki esküdtett amellett, hogy tisztességesen is átláthatóan végzi a munkáját, és ennek megfelelően végezzük. Minden tőlünk tehetőt megteszünk azért, hogy aki hozzánk fordul, annak a megfelelő keretek között segítsünk, és egy olyan választási procedúrát vigyünk végig, amiben mindenki elégedetten tekinthet a végeredményre természetesen, és mindenki, aki akart élni a szavazati jogával, annak segítettünk, és tudtuk támogatni a döntésében.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székelyföld mérője, Székelyföld mérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője, Dolha István főkonzul volt. Főkonzul úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.